hatalma van a démoni erők felett is. Hiszen a Biblia egyértelműen beszél arról, hogy Istennek egy teremtménye, egy bukott angyal, a sátán és az ő seregei valóságosan vannak és léteznek. És ezért mind a nyári táborban, mind egy-két héttel ezelőtt már itt is nagyon erősen hangsúlyoztuk, hogy éppen ezért mennyire fontos az imádság. Így olvasom most az Efézusiakhoz írt levél 6. fejezetéből, a 10-től a 20. versig. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen. A sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Sarút húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. És legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve valamennyi szentért. És én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessen meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Luther igehirdetésének egy részletével vezetem be a mai prédikációmat, amely ennek a levélszakasznak alapján mondatott el, mondta ő el 4,5 évszázaddal ezelőtt. Az apostol két dologra tanítja az efézusiakat. Először arra, hogy higgyenek Jézusban, mert ő a fő. Másodszor arra, hogy elhivatásukhoz méltóan éljenek. Mert a keresztény élet hitáltal Isten felé fordul, szeretetben pedig a felebarát felé. Ahol így élnek, ott kezdődik a harc. Jön a sátán, aki nem képes elviselni, hogy tisztán és hamisítatlanul prédikáljunk. De az sem, ha nem haragszunk egymásra, ha nem lopunk és rabolunk, ha nem törünk házasságot. Az ördög nem marad nyugton, ha férj és feleség szeretetben elviseli egymást, a háznép pedig hűségesen végzi dolgát. Ezért éjjel-nappal támadja hitünket és életünket. Meg akar fosztani a tiszta tanítástól, engedetlen életre akar csábítani. Nézz szét otthonodban, a gyülekezetben, és tanulj meg imádkozni az apostollal együtt. Tegnap is hallhattuk volna ezt az ige hirdetést. Annyira aktuális, és annyira életszerű. A fő kérdés a mai istentiszteletren számunkra, hogy ott van-e a bátorság az életünkben, hogy hirdessük az evangéliumot. De mi ezt megelőzi, és amire nagyon hív ez az ige szakasz, ahogy már bevezettük, hogy ott van-e az imádság az otthonainkban. Férfiak, családapák, jövendőbeli családapák, férjek, látnak-e otthon téged imádkozni? Ha van feleséged, a feleséged, a gyermeked, hall-e imádkozni? Átéli-e a társad, a gyermeked, vagy a barátod, hogy imádkozol érte? És nekünk nőknek, akár már édesanyák vagyunk, akár még az anyaság előtt állunk, akár van férjünk, akár még nincs, tudunk-e úgy imádkozni, hogy ott él a szívünkben ez a csodálatos név, a megváltó Jézus Krisztus. Beszélgetünk-e otthonainkban arról, hogy kicsoda nekem Jézus? Tudom, hogy a cselekedeteink tudnak beszélni, de a hit hallásból van, erről se feledkezzünk meg. Ha igen látnak, ha igen hallanak, akkor is arra van szükségünk, hogy erősödjünk meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Ha azt mondod, hogy nekem nem megy, én nem tudok otthon imádkozni a feleségem, a gyermekeim előtt, vagy a barátom előtt, vagy a testvérem előtt, akkor is szólít ma téged Isten igéje. Erősödj meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Akár hol tart az életünk az imádságban, arra van szükségünk, hogy megerősödjünk az Úrban és az ő hatalmas erejében. Ebben így egyek vagyunk. Először arról fogok beszélni, hogy miért kell megerősödni. Másodszor arról, hogy hogyan mesterkedik a sátán. Harmadszor pedig, hogy mi a mi küldetésünk. Miért kell megerősödni? Pál apostol egyértelműen válaszol erre a kérdésre, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Körülveszi az efézusiakat és mindenkor keresztényét egy lelki háború. Úgy képzeljük el a keresztény életet, hogy egy háború folyik körülöttünk folyamatosan. Három szinten. A szívünkben, a közösségünkben és a világban. A harc, ahol a keresztények harcolnak, Isten fegyverzetében harcolhatunk. És nem az ember ellen irányul, ahogy mondja Pál apostol, hanem az ősi ellenség a gonosz ellen. Ebben a lelki háborúban Istennek az ellensége támad minket, gyűlöl minket, szerte jár, hogy kit nyerjen el. És ezt komolyan kell venni, ez félelmetes. Háborúban lenni félelmetes. Nagyon jól látjuk és tudjuk. De a lelki háborúban is félelmetes jelen lenni. Ezért mondja Pál apostol elsőként, hogy erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Nem a mi erőnkben. Nem a te erődet kell összegyűjteni, összeszedni, hanem azt mondja Pál, hogy erősödjetek meg. Hogyan történik ez? Miről beszél itt ez az ige? Hogy engedjük meg, hogy az Úr megerősítsen minket. Hogy engedjük meg, hogy az Úr, Laci figyelj, megerősítsen minket. Tehát, hogy ő tegye, ő hagy, érjen el bennünket. Pál apostol, aki tudjuk, hogy egyedülálló volt, imádkozik a gyülekezetért, és hallhatjuk, hogy befejezze ezt az ige részt, hogy én értem is imádkozzatok. Milyen fontos ez, hogy ő imádkozik a gyülekezetért, és magáért is kér imádságot. És hogy imádkozik a gyülekezetért? Az első fejezetben azt halljuk, hogy és világosítsa meg lelki szemeteket, milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön, mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodott Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból. Az erő, amit várunk, amire szükségünk van, az egyedül Istentől jöhet. És azt mondja, hogy ez a megerősítés arról szól, hogy hívjuk őt, várjuk őt, hogy újra és újra, amikor egy-egy küzdelem után elfáradunk, előre kapjunk. Folyamatosan szükségünk van, hogy ő benne megerősödjünk. János ezt olyan szépen fejezi ki. Kegyelmet vegyünk, kegyelmet. Milyen gyönyörű. Az a feladatunk, az a lehetőségünk, hogy kegyelmet vegyünk, kegyelmet. Luther is erről beszélt. Erősödjetek meg az Úrban. Hívjátok segítségül, hogy megnyíljon szemetek mire, ami Urunknak a hatalmára, akinek olyan hatalma van, ami ennek feltámasztotta Jézust a halálból,
akkor hogy ne támaszhatna fel egy házasság? Hogy ne támaszhatna fel egy baráti kapcsolatot? Hogy ne támaszhatna fel egy kollegális kapcsolatot? Egy munkatársi kapcsolatot? Egy szülő-gyermek? Egy rokoni kapcsolatot? Hogy ne támaszhatná fel is, kelthetné életre újra azt, ami éppen megszakadt, ami éppen talán támadás alatt van. Jézus neve nagyon jól tudjuk, mit jelent. Szabadító. És annyiszor elfeledkezünk. Jézus neve azt jelenti, szabadító. Erősödjünk meg az ő hatalmában és az ő erejében. Krisztusban ez a győzelmes erő bőséggel áll rendelkezésünkre. És tudjuk azt is, törvényszerű az is, hogyha Isten népe, Krisztus teste megerősödik, akkor ez a harc egyre inkább élesedik. És ez az ige, hogy megerősödjünk, arról beszél még, hogy senki számára nem lehet felmentés saját erőtlensége. Mert nem a vérünkről van szó, hanem Isten hatalmáról, ami bőven állt. Hogy ne indulna meg erőtlenségünk láttán? És azt mondtad, lehet, hogy kapcsolatban rendben vannak. Remélem, így van. Minden kapcsolatod rendben van. Nincs szükség arra, hogy Isten feltámasztja, helyreállítsa. De lehet, hogy azt mondod, hogy nagyon egyedül vagyok. Nagyon félek, nagyon aggódok, hogy mi lesz velem. Mi fog történni? Hogyan fog elkövetkezni a következő fél év? És azt mondja Isten, kiálts hozzám! Hív segítségül engem, én adok neked bátorságot, adok neked erőt. Amikor ad nekünk az ő erejéből, akkor azt mondja Pál, hogy azért adja, hogy megálljunk. Ebben a lelki harcban, ebben a lelki háborúban, amiben Isten hív bennünket, aminek az a célja, hogy mi betöltsük, mint Isten népa a küldetésünket, hogy az evangéliumot hirdessük. Nem azt mondja, hogy menj is támad, nem azt mondja, hogy rohant be a másikat, hanem azt mondja, hogy adok erőt, amivel megállsz. És nem fogsz elesni. És nem fogsz gyáván elfutni. És nem fogsz félni és rettegni. Hanem az én erőmmel, az én fegyverzetemmel el fogod tudni hordozni. Amikor támadások érnek. El fogod tudni hordozni, amikor a házasságod a támadások érik, mert érik. El fogod tudni hordozni az én erőmmel, az én fegyverzetemmel, amikor támadások érik a baráti kapcsolataidat, a munkatársi kapcsolataidat, a testvéri kapcsolataidat. El fogod tudni hordozni, ezek arra hív is, hogy ne add fel, ne mondd le, hanem hívd őt segítségül, hogy megerősítsd az ő hatalmas erejében. Hogy átéld azt, hogy ő adja az ő erejét, és meg tudsz állni, és nem cselekedni. Próbáld felidézni, amikor volt olyan az életedben, amikor kísérés alatt voltál. Lehet egy visszatérő bűn. És átéled, hogy Isten megtart. Micsoda öröm, micsoda hála szakad fel a szívünkből, amikor át tudjuk élni, hogy Isten megtart egy kísértés idején. És mi történik? Közeledik az Istenhez. Mert hát mesterkedik az ördög, és hogyan támad? Hogyan mesterkedik? Az egyik legfőbb ravassága, hogy nem foglalkozom vele. Hogy mesebeli figurának tartjuk. Négy mesebeli hősnek. Vagy ha elhisszük, hogy van, nem hisszük komolyan. Hát ennyi biztos nem, itt van mondja, ha meg a Biblia mondja, oké, de hogy engem nem támad, az biztos. Nézzük meg két ószövetségi és egy újszövetségi példát a Bibliából, hogy megtanuljuk, minél erősebben felismerni az ő mesterkedéseit. Mert hogy megerősödünk az Úr hatalmas erejében, imádságban, imádkozunk, és hiszük, hogy Isten megnyitja a mi lelki szemeinket, hogy minél előbb fel tudjuk ismerni, hogy hogyan mesterkedik a sátán. Először találkozunk a sátánnal az Édenkertben. Amikor beszél Ádámmal és Évával. Ádám és Éva teremtetett Isten képmásának. Azért, hogy uralkodjanak a földön, hogy nekik adott, és hogy az ő dicsőségére éljenek. És mit csinál a sátán? Felrázítja őket Isten ellen, hazudott neki. Csak ugyan egyetlen fáról se lehet. Mi volt az igazság? Minden fáról kivéve egyről nem. És mi volt ebben a hazugságban a cél? Hogy eltorzítsa Isten képét a szemükben. Hogy elhitesse meg, hogy Isten nem jó. És hogy nem szabadok. Kétségbe vonta Istennek a jóságát és azt a szabadságát, amit adott, azt a szabadságot, amit adott neki, hogy nézik, minden fára lehet-e, kivéve egyet nem. És hogy jól érezhetitek magatokat, örülhettek ott. El akarta hinteni a szívük, és el is hintette, hogy Isten nem jó, hogy Isten nem szereti őket, hogy ők nem szabadok. Mit mond Isten? Ha eztek erre a fáról, meghaltok. Mit mond a sátán? Dehogy haltok meg. Mit mond Isten? Ne robj. Mit mond a sátán? Dehogy nem, egy kicsit. Mit mond Isten? Ne törj házasságot. Mit mond a sátán? Dehogy nem, csak egyszer. Mit mond Isten? Elég neked az, ami itt van ebben a gyönyörű teremtett kertben. Mit mond a sátán? Nem elég. Azt mondja Isten, hogy elég neked ez a feladat, amivel én felvágtam, amivel én megbíztam. Elég számodra az a hely, amit én adtam neked. Elég neked az én szeretetem. És mit mond a sátán? Nem elég. Nem elég az a hely, ahová én helyeztem. Nem elég az a feladat, amely Isten bízott meg. Nem elég az a szeretet, amit Isten ad. Megkísértette őket, hogy olyan volt lesznek, mint Isten. Lássátok a jót és a rosszat is, dítjön, ti döntsetek. Mit tesz itt a sátán? Ne függj Istentől. Ne bízz Istenbe. Dönts te, légy a magad ura. És miközben ő a szabadságot ígéri, pont, hogy a rabságba viszi. És Isten bízott jobban azt mondta, hogy meg fogod látni, hogy ő szeret engem. Vegyél tőle minden áldást, amit neki adtam, és meg fogod látni, hogy az én szolgám szeret engem. És milyen érdekes volt, mikor szenvedés van, fájdalom van, akkor mit mond az ember, mit mond a feleség? Még most is kitartóan fedhetetlen vagy? Átkozd meg Istent és hallom. Rögtön, ahogy szenvedés vesz körül bennünket, rögtön vádolni tudjuk Istent. Eszünkbe nem jut, hogy a sátán van mögötte. Azt mondja a feleség is, hogy fordulj ellene, tagadd meg. A sátán nagyon tud támadni a szenvedésekkel. És megint azt hinti el, hogy Isten képét, Isten lényét megkérdőjelezés, eltorzítja, hogy ő nem jó, hogy ő nem szeret, hogy ő elhagyott, hogy ő magadra adott. Tehát hazudik, a szenvedésedben jön, és vádoltat bennünket, vádoljuk ezen keresztül Isten. És végül nézzük meg még Jézust, hogy hogyan van ő jelen, amikor megkísérti a sátán. Ahogy mondtam, hogy Isten népének nagyon fontos, hogy imádkozó szívű emberek legyünk. Tehát a sátán támad bennünket. És amikor Jézus megkísérti, az nagyon-nagyon fontos számomra jobból tanulunk. Mikor kísérti meg Jézus a sátán küldetésének a küszöbén? Megkeresztelkedik, elhangzik róla az Atya maga, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És mielőtt elindulna a szolgálatába, azelőtt, hogy a lélek kiviszi a pusztába. A puszta Isten népének az életében annak a helye, amikor Isten népe vagy teljes függésben, az Istenben való bizalomban megerősödik, vagy pont abban a kudarcot vall, hogy Istenben bízom minden körülmények között. A görögben a kísértés és a próba ugyanaz a szó. Tehát Jézus, amikor megkísérti a sátán, pont azelőtt van, hogy elkezdeni az ő szolgálatát, elkezdeni hirdetni az Isten országának az eljövetelét. És mit tesz? Ha Isten fia vagy, akkor változtasd ezeket a köveket kenyérré. Ezt mondja neki. Mit tesz? Kétségbe vonja megint Isten szavát. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És mit mond a sátán? Ha valóban Isten fia vagy, megkérdőjelezi az ő identitását, megkérdőjelezi azt, hogy ő Istenhez tartozik. Ha Isten fia vagy, akkor változtass át a kenyereket, a köveket kenyét. És azt gondoljuk, hogy ez minket nem áll, minket nem fog a sátán megkísérteni az, hogy a köveket kenyérré változtassuk. De minden testi gyengeség hiány azonnal alkalom a sátánnak. Bármilyen betegség, bármilyen fáradtság, kimerültség, bármilyen bensőségességek a hiánya, akár házasságon belül, a házas életre nézve, akár még házasság előtt, szintén minden testi igény hiány, amikor van az életünkben, rögtön tud azon keresztül jönni a sátán, hogy megraboljon bennünket. Mi a célja? Hogy elbizonytalanítson abban, hogy kik vagyunk és kihez tartozunk. Elbizonytalanítson bennünket az Istenben való hitünkben. Mit mond Jézus? Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Azt mondja, hogy én bízom az Atyában. Én tudom, hogy ő gondoskodik rólam. Ő tudja, hogy én most érezem. Tudja az én helyzetemet, hogy kísértés alatt vagyok. És várom őre. Következő kísértésben szintén, ha Isten fia vagy, vesd le magad ezt a második, mert meg van írva, az angyalainak parancsodat és kézzelfogva vezet téged, hogy megnyomítsd a lábadat a kőben. Mit tesz a sátán? A 91. Zsoltárt idézi. És mit mond Jézus? Ne kísérj az Urat, a te Istenedet. Elképzeltem. Biztos már ti is meg elképzeltétek, hogy pedig, hogyha Jézus leveti magát a párkányról, a templom párkányáról, rögtön menjen indulni benne, hogy éppen lejött. Micsoda hős, milyen nagy dolog ez. De mi állna elmögött, hogy Jézus a maga dicsőségére, a maga nagyságára, a maga hiúságát teszi előtérbe. És ő azért jött, hogy az ő élete az Atya dicsőségéről szóljon. Mert hogy itt ez a megkísértés arról beszél, arra mutat vissza. Amikor a vöröstengeri átkelés után a nép azon gondolkodik és abban örlődik, és azt mondja kétségbe, hogy közöttünk van-e Isten. El tudja élni a sátán, elmondjuk, hogy nincs itt. Hogy nincs közöttünk, hogy nincs közel. És éld az életedet. És a végs harmadik pedig, ha leborulva imádsz engem, mindent neked adok. Milyen érdekes, Jézus Krisztus azért jött, hogy minden hatalom az ő életben. Azt mondja neki pont a sátán, hogyha nézz körül, ha leborulva imádsz engem, mindent neked adok. Miért a csapat? Akkor nem kell szállítani a gyászra. Nem kell meghalnod az emberekét. Mert minden a tiéd lesz, mielőtt ezt megtennéd. Itt is nagyon egyértelmű, kinek a hangjára hallgat. Isten hangjára, vagy a sátán hangjára. És Jézus azt mondja, ne kísérjük az Urat, a te Istenedet. Pedig Jézus annak érdemelt mindent, minden földi jót. Nem így vagyunk mi is. Sokszor a sátán sok földi jóval kísért. Többször látom, különösen férfiaknál, hogy egy-egy jobb munkahely kísért, megkísért, behoz. Hát, nagyobb elismerés, nagyobb pénz, hát a család, vagy valami előtte vagyunk, ház kell, autó kell. És hát persze erre mi történik? Elvállalják. És hát ez egyre több időt és energiát vesz el. Megkísért, kecsettet, aztán pedig jön és vádol. Milyen apa az ilyen? Kéri kevés időt van a gyerekével. Milyen apa az ilyen, aki alig látja a gyerekét? Megkísért, vádol, de így az a mi is. Kell a karrier, kell ez. És akkor milyen anya vagy te, hogy még dolgozom, és négy gyerekkel lehet. És soha nem megy tovább. Hogy tudjuk engedni sokszor ezt, hogy vádok, megkísért, és vádok. És rabokká válok. És amikor ezt éljük meg, hogy vádol, megkísért, tudjátok, mit látok? Hogy az a célja, hogy szégyenben tartsa. Nagyon sok keresztény életében látom, hogy a sátán egyik mesterkedése, hogy szégyenben tart. És ha szégyenben tart, bűntudatban tart, nem fogod tudni betölteni a küldetésedet. Nem fogsz tudni úgy jelen lenni a világban, a családodban, a gyülekezetedben, ahogyan Isten azt meg tudja adni, hogy szabadon és az ő jóságában bízva. De van olyan is, amikor egyszerűen el tud hallgattatni a sátán. Különösen valamikor tényleg el tudja ezt írni a sátán, hogy mi elhiggyük, hogy egy ilyen dolog is rendben van. És most arról beszélt valamikor, hogy minket vádol a sátán. De mi van akkor, ha mi vagyunk a vágyáshoz azért? Keresztényként lehet-e az, most magunkról beszélünk, hogy én vagy te, a vágyáshoz. Mikor te vágyod, te vonod kétségbe a testvéredet, a munkatársadat, a kollégádat, a szüleidet, és vágyod. Vágyod, kritizálsz, vágyod. Amikor ezt halljuk, hogy csak a vágyás és a vágyás jön valakinek a szívéből, a szájából, akkor hívjuk Jézus. Legyen ezt szabadító. Nem még egy házastárs osztotta meg, hogy keresztény van. Azt vettem észre, hogy a feleségem csak kritizál, csak vádol nyugodt, és mindenkit ott a gyakorlatokban. De akkor hív segítségünk Jézus nevében, hogy szabadítsa meg. Szabadítsa meg attól, hogy váddal és kritikával is megkérdőjelezéssel legyen el a szíve. Most mi is vigyük Istenre a szívünket, hogy olyan bennünk jelen van ez. Előfordult el, csak az elmúlt egy évben, hogy egy testvéredet vádoltad, vádaskodtál, kritizáltad. Vagy épp lehet a gyermekedet, vagy házastársad, vagy szüleidet, vagy a szomszédodat. Hívd Jézus hatalmas nevét. Tehát ez a négy dolog, amiről most beszéltem, sátán beszélkedései a hazudik, megkérdőjelezés számára. A szenvedésben elérjük, hogy kérdőre vonjuk, számára érjük, kísérjük és vádaskodik, akár felünk, akár a másik ember felé. És végül, minden hivatott? Az apostol úgy tekint a világra, mint egy óriási harcvizsgára. Mindenki harcol, mindenki ellen, mindenki gyűlöl, mindenkit látjuk, nem kell messze menni. Messze menni, tévé, híradó, kinek, mikor jön be, gyűlölet. És azt mondja itt Pál apostol, hogy de úgy lehetünk jelen a világban, hogy a gyülekezet az a hely lehet, ahol Krisztus egybeszerkez bennünket, egységbe van, és az emberek előtt ez modell lehet és reménység, hogy van még hely, ahol meg lehet bocsátani, ahol bocsánatot lehet kérni. Van még olyan hely, ahol lehet békességben lenni, szeretetben lenni, szeretve lenni. Annyiszor halljuk ezt már, hogy Isten szeretet kapcsolatra teremtett magával, és ebbe az van benne. Emlék kaptam egy könyvet, hogy hát mert Isten szeretetre teremtett. Azért teremtett bennünket, hogy szeretve legyünk az ő szeretetével, amit közvetlenül ad, és amit egymás felé adhat. Isten országán kívül ez nem működik, ez nem történik. Előbb-utóbb mindenféle dolog jön, és végétlenség, és megbocsátás nélkül nem tudunk. De Krisztus azért halt meg értünk, hogy mi itt Isten népe, az ő erejében, az ő halálára nézve, az ő keresztére nézve, bűnbánattal megálljunk. A várban másokat. És kérjünk szabadítást, ha minket vádol a sátán, és kísérő, és hazudott arról, hogy Isten nem jó, hogy nem szeret, hogy nem figyel rá, hogy elhagy. Ezek hazugságok. A sátán hazugsága. Szintén többet vagyok, nem keresztények között. És hogy pont ez történt, több tíz évvel ezelőtt a sátán a világban, a világnézetben, a gondolkodásban, azt próbálta eltenni akár egy nemzedék életében is, Isten nem létezik. Ma a posztmodern korban, hogy senki nem ismerheti meg Isten. Biztos ismeritek ezt a példát, én most néztem utána, mert többször hallottam, hogy amikor megtudják az óviban, hogy lelkész vagyok, hogy keresztény vagyok, hogy mindig többször ezzel a képpel jött lelked meg mindenütt Istenhez vezet. És úgy van ez a kép, hogy a hegy tetején van Isten a felhő mögött, és a felhő eltakarja őt, és nem tudjuk, hogy ő milyen, meg hogy ő ki, de majd mindenki úgyis odaadott fel. És felvétek ezt, most nagyon elterjedt. Én nem, csak így hallottam, csak ez egy hazugság. Isten Jézus Krisztusban megismerhető. Isten Jézus Krisztusban kijelentette magát. Egyetlen út van az Atyához, Jézus Krisztuson át. Nincs más út. És vagyunk elég bátran, hogy ezt elmondjuk, hogy ezt kimondjuk. Mikor beszélgetünk a kedves anyukák, és tök jó. És holnap a gyerek az ő gyerekével fog beszélni. Figyelj, nincs más út. El tudjuk-e mondani? Van-e bátorságunk, ha nem? A Pál apostol is azt mondta, imádkozzatok értem azért, hogy az evangéliumot úgy tudja hirdetni, ahogy kell, még a bűnösben is. Kérd imádságot. Olyan gyülekezet vagyunk, ahol minden vasárnap kérhetsz imádságot, értéket. Este itt két havonta egyszer vagyunk a közösség. Bármikor kérd imádságot, ha úgy érzed, nincs bátorságunk hirdetni Istenet. Csak ilyen félmondatom van, csak ilyen mondatom van. Ne léguljunk el, ne hallgassunk. Kérj akkor ezért imádságot. És Istentől magától is kért. Uram, adj bátorságot. Mert hát a sátán az. Ez nagyon nem van az. Oltatok-e már úgy, valami megérintett egy gondolat, egy szó, és hétfő reggel már még nincs volt, ami megérintett. De mi ez a sátán? Mint ahogy a magvető példázatában, kikapja rögtön a szívedbe, ugye? Jön és kikapja, hogy nem érkez. Isten mivel szólított meg, hogy Isten mire hívott téged? Mert mit jelent az, hogy teljes szívvel Istenben hinni? Nem elég, hogy megértem, hogy Krisztus meghalt az én bűneimért. Nem elég, hogy érzemben azt mondom, igen, én szeretném Jézust követni, hanem dönteni is kell. Hogy ma újra, vagy először, de Jézus Krisztus, én mellettem döntök. Én téged választom. Én téged imádlak. De tudjátok, miért folyik leginkább a harc? A szívedért. Nagyon sokszor nem hiszük el, hogy szeretve vagyunk Isten részére, hogy értékesek vagyunk a számára. De figyelj a sátán, azt mondja, hogy még ő is elismer, hogy te az vagy, mert a szívedért harcol, hogy őt imád, hogy előtte borulj le. A szívedért folyik a harc. A szívedért folyik a harc. Dönts ma este is Jézus Krisztus mellett. Együtt erősödjünk meg az ő hatalmában és az ő erejében. Akinek az a célja, vigyük el a képet, hogy megálljunk, amikor a sátán jön is kísért, és megadja hozzá az ő hatalmát, az ő erejét, az ő fegyverzetét. Erről majd következő alkalommal fogok beszélni. Hogy ne essünk el, hanem megálljunk. Hívjuk hát őt segítségből. Adjuk oda neki a szívünket, az életünket. Légy Úr Jézus! Az életben, a családban, a gyülekezetben, az egész világban, a lakóban.